Biztos ti is úgy vagytok vele, hogy életetek során sok minden történik veletek, és vannak olyan események, amelyek megmaradnak bennetek. Tehát olyan sztorik, olyan helyzetek, amit nem felejtesz el. Ezeket a felejthetetlen történeteket általában két csoportba lehet osztani. Vannak az ilyen nagyon kellemes történetek, hogy hú, ez soha, annyira jó volt, hogy soha nem fogom elfelejteni, és mindig emlékezni fogsz rá, ha 100 évig élsz, akkor is el tudod majd mondani az unokáidnak, vagy a dédunokáidnak. És hát vannak a másik oldalon pedig a kellemetlen események, amelyek azért annyira benned maradtak, hogy szintén ha 100 évig élsz, akkor se fogod elfelejteni. Én most egy olyan történetet akarok elmondani nektek, ami inkább a másik oldal, tehát ha 100 évig élek, akkor se felejtem el, de annyira nem volt kellemes. Valamikor évekkel ezelőtt, pontosan nem tudom már hány éve volt, volt egy nagyszerű autóm, úgy hívták, hogy Fiat Regata. A Zsolt barátomnak is volt egy hasonló autója, mind a ketten kölcsönösen sok-sok élményt szereztünk ezzel az autóval, vagy ezzel a típusú autóval. Azt kell tudni róla, hogy nem telt el úgy egy hét, hogy valami ne történjen vele. Tehát mindig valami szétment rajta, mindig valami elromlott rajta. Abban az időben a legtöbb ima témám arról szólt, hogy uram, áld meg az autót, hogyha reggel fölébredek, akkor induljon be, vagy ha elindulok valahová, akkor érjek oda, vagy aztán vissza is érjek. Szóval ilyen autó körül forgott az életem, mert rengeteg programot jelentett nekem ez az autó. És egyszer az történt, hogy Budapesten egy hétköznapi napon, délután 5 óra körül lehetett, az Andrássy úton mind a két sáv, mind a két oldal teljesen tele volt autókkal, és én ott próbáltam araszolni, és az egyik sávban, a belső sávban próbáltam volna előre haladni, és egyszer csak megállt az autóm, és valahogy ez a kuplung meg sebváltó minden úgy beragadt, és se előre, se hátra, semmi. Próbáltam indítani, de hát akkor az autó is gurult volna előre, mert nem lehetett kivenni sebességből, szóval ott úgy masszívan megálltam, és nem tudtam, mit csináljak. Persze, aki mögöttem volt, az dudált, hogy menjek már, de hát nem tudtam menni. Aki mellettem volt, az mutogatott, a másik előttem lévők is. Tehát úgy olyan kellemetlen helyzet, és ott ültem az autóba, próbáltam úgy csinálni, ilyen gyenge próbálkozásokat tenni, hogy mindjárt megoldom a helyzetet, és megyek tovább, de nem tudtam semmit csinálni, mert nem tudtam megoldani a helyzetet. Darabig ott ültem az autóba, és néztem mindenfele, és úgy integettem vissza az embereknek. Aztán nem tudtam mit kezdeni ott a helyzettel. Kiszálltam az autóból, mutattam, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Aztán kimentem a járdára, és ott vártam, és ott figyeltem, hogy az emberek mutogattak, de akkor nem ültem benne. Próbáltam telefonálni, hogy valaki esetleg hát, ha tud-e segíteni nekem, vagy valahogy elszállítjuk az autót. Néhány órával később, amikor lement a csúcsforgalom, akkor jött is a segítség, és meg lehetett oldani. Szóval elvittük az autót egy autószerelőhöz, és aztán hát a történetnek a többi részét nem mondom. Ezt csak azért mondtam el, mert ez a történet azért maradt bennem, mert egy ilyen nagyon kellemetlen helyzet, amikor tudod, hogy tenni kell valamit, meg kellene oldani egy bizonyos helyzetet, és fogalmad nincs, hogy mit csináljál, mert tulajdonképpen rajtad kívülálló okok vannak, tehát ha 100%-ig befekteted minden bölcsességedet, minden eszedet, minden erődet, minden energiát, akkor tudod megoldani ezt a helyzetet. Tehát vannak ilyen helyzetek, amikor az ember ilyen padhelyzet vagy mathelyzetbe kerül. Azért mondtam el ezt a történetet, mert nagyon sokszor a keresztény emberek tulajdonképpen eljutnak a keresztény életük során egy ilyen padhelyzetig, kicsit lemerülnek, tudják, hogy mit mond Isten igéje, tudják, hogy mit kellene tenni, tehát a fejükben ott van egy csomó információ azzal kapcsolatban, hogy milyen a győzelmes keresztény élet, hogy milyen a szent élet, hogy milyen a gyümölcsöző élet, hogy mit mond a Biblia, tehát egy csomó dolgot tudnak, de amikor ezekből bármit is meg kellene valósítani, akkor tulajdonképpen csak ilyen gyenge próbálkozásokat tudnak tenni, és látják, hogy na, hát ez nekem nem megy. Ez nekem nem jön be. Vagy már sokszor próbáltam, egyszer se sikerült igazán, vagy soha nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna. És nagyon sok ember ebből következően inkább egy kicsit úgy hátralép, mint én, és úgy nézi a helyzetet. Hogy tudom, hogy csinálni kellene valamit, de nem tudom, hogy kell megoldani. Voltatok már ilyen helyzetben? Fizikailag is jön sokszor ilyen, de szellemileg is a keresztény életünk során is vannak ilyen nehéz, nagyon nehéz helyzetek. Mi lehet a megoldás? Amit látok mögöttem kivetítve, ezt az igét az egyszerű fordítású Bibliából idéztem, de most szeretném felolvasni a másik fordításból és az Efézus 5-ből a következő szakaszt, a 18. verstől, ami tulajdonképpen nem másról szól, mint az Isten szellemének vagy a Szent Szellemnek a munkájáról, ami egy válasz arra, hogy amikor te nem tudod, hogy mit kell csinálni, nem tudsz tovább menni, amikor ilyen padhelyzetbe kerülsz, ha Isten szelleme nem tud téged tovább segíteni, ha ő nem ad kijelentést, ha ő nem ad erőt, ha ő nem ad bölcsességet, akkor nem tudsz tovább menni, akkor beragadsz, ott maradsz. És egyszerűen jönnek az ilyen gyenge próbálkozások, amelyek nem hoznak igazán eredményt. Szóval ezt mondja az Efézus 5, 18-tól a Biblia. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztusnak a nevében. És akkor olvassuk el most azt a másik fordítást is. Ez egyszerű fordítás így hangzik. Ne legyetek tehát ostobák, hanem értsétek meg és ismerjétek fel az Úr akaratát. Többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít és bolondságra vezet. Ellenkezőleg inkább a Szent Szellem töltsön be újra meg újra benneteket, zsoltárokkal, himnuszokkal és Szent Szellemtől kapott énekekkel bátorítsátok egymást, énekeljetek az Úrnak teljes szívvel, énekeljetek neki új éneket. Úrunk Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig, mindenért, Istennek, az Atyának. Nos, hát ez a ma délelőtti üzenet. Hogyan működik ez a gyakorlatban? Hogyan lehet az, hogy jön a Szentlélek, és megold helyzeteket, vezet bennünket, sőt, nem csak megold, hanem annyi pluszt ad nekünk, hogy tudunk hálát adni és Isten dicsőíteni, még a nehéz helyzetekben is. Szeretném, ha most egy picit visszaemlékeznénk az elmúlt napokra, illetve az elmúlt hetek tanításaira, és amikor Tamás az elmúlt két vasárnap tanított, akkor mutatta nekünk ezeket a szakaszokat az Efézusi levélből, hogy mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy hazugság helyett, hogy ne hazudjál, mondjál inkább igazat, és ennek az lesz a következménye, hogy a közösség épül, hogyha az igazságot mondjuk, és nem a hazugságot. Ismertek olyan hívőket, akik már hazudtak legalább egyszer? Van, aki nem, de azoknak azt ajánlom, hogy nézze magába, vagy tükörbe. Aztán a Biblia azt mondja, hogy harag helyett inkább a megbocsájtást legyen ott az életedben, hogy az ördög ne tudjon befolyásolni téged, ne tudjon megkötözni téged. Én egyszer találkoztam egy olyan hívő emberrel, aki már megtért, tényleg új lett az élete, viszont a családjában annyi nyomorúság, nehézség, annyi zűrös dolog történt, és főleg a testvérével kapcsolatban voltak nagyon komoly veszekedések és nagyon komoly konfliktusok, és ő azt mondta, figyelj Pisti, én mindent megteszek, akarok megbocsájtani, de én nem tudok neki megbocsájtani, annyira utálom. Ugye ismerős lehet ez is, hogy valaki küzd, mert azt mondja, hogy meg akarok bocsájtani. Tudom, hogy ezt mondja a Biblia, tudom, hogy Istennek ez az akarata. De annyi gonoszságot elkövetett ellenem ez a valaki, hogy egyszer nekem nincs erőm arra, hogy kimondjam azt, hogy én szeretem, vagy elengedem az adósságait. Vannak helyzetek, amikor nem tudunk tovább menni, hogyha valami mennyei segítség nem jön, mert egyszerűen emberileg nem, nincs annyi erőnk, egyszer nem futja már belőlünk. Aztán azt mondja a Biblia, hogy lopás helyett inkább dolgozzál, hogy bőségben tudj élni, sőt, másoknak is tudj adni. Szintén előfordulhat, hogy vannak emberek, akik ezt tudják, de mégis úgy gondolja, hogy nekem nincs annyi pénzem, hogy elérjem a célokat, inkább lopni fogok. És lehet, hogy ezt nagyon diszkréten teszi, sőt, a mai korszellem ezt még támogatja is. És emberileg lehet, hogy tudja, hogy mit mond a Biblia, de még sincs ereje nemet mondani annak, hogy lopjon. Vagy aztán romboló beszéd helyett építő kommunikáció, hogy áldás legyen a beszéded, és a Szent Szellem ne szomorodjon meg benned. Ezt is mindenki tudja, aki olvassa a Bibliát. De hát a romboló beszéd azért az sokszor föl bukkan embereknek az életében. Nagyon-nagyon sokszor, és rengeteg kárt csinál. Hiába tudja valaki, hogy ez nem jó, hiába tudja, hogy ezt nem kellene mondani, de annyira tele van a keserűséggel, vagy akár a panaszkodással, vagy a rossz tapasztalataival, hogy egyszerűen ez fog kijönni belőle. Jézus tanította erről, hogy az embernek a szívében, ami van, az fog kijönni. A gonosz ember szívéből gonoszságok jönnek ki, a jó ember szívéből meg a jó dolgok jönnek ki. Amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Tehát ami benned van, az ki fog jönni belőled. Csak helyzetek kellenek hozzá, ami kiváltja majd ezt. Aztán azt mondja a Biblia, hogy indulat helyett legyél inkább nagy lelkű, hogy az Isten kegyelme ott legyen az életeden. Hány és hány embert láttam már, vagy a magunkra gondolunk, nagyon sokszor mi is belekerülünk abba a helyzetbe, hogy tudom, hogy itt egy nagy lelkű hozzáállás kellene. Valami nagy lelkű mondat, vagy nagy lelkűen kéne segíteni valakinek, vagy egy ilyen tetre van szükség, és azt mondja, nekem most ez nincs erőm. se kedvem, se erőm, egyszerűen. Ezt nem, most nem jön ki belőlem. Mert emberileg képtelen vagyok arra, hogy esetleg bizonyos helyzetekben nagy lelkű legyek valakivel. És van még egy, azt mondja a Biblia, hogy szexuális bűnök és erőszakosság helyett legyen inkább benned, ami elnyomja a másikat, ehelyett inkább az, hogy hálaadással élj ezekkel. Hány és hány ember küzd ezekkel a problémákkal? Hogy a hálaadás helyett, vagy a normális használata helyett a szexualitásnak inkább a gonoszság, meg az elnyomás jön. És inkább a bűn oldalát élik át az emberek. Mert azt mondja, hogy nem tudok szentül élni. Egyszer nem tudom megállni. Egyszerűen képtelen vagyok rá. Amikor azt mondja valaki, hogy képtelen vagyok rá, én egyszerűen nem tudom ezt megtenni, olvasom a Bibliát, de nem jön ki belőlem. Akkor fölmerül egy fontos kérdés, amire azért itt az elején mindenképpen választ kell adnunk. Mit gondoltok, hogy amikor olvasok a Bibliát, és azt mondja a Biblia, hogy mondjuk ne lopj, hanem inkább dolgozz, ne káromkodás vagy romboló beszéd jöjjön ki a szádon, hanem inkább az igazság. Ezt azért mondja a Biblia, hogy idegesítsen téged, hogy az Isten frusztráljon téged. Tudja, hogy úgyse tudod megcsinálni, de hát az itt csak leírja, hogy lássa a különbséget, hogy hol vagy te és hol van az Isten szintje. Tehát azért van a Bibliában egy csomó kijelentés szentséggel, igazsággal, tiszta élettel kapcsolatban, hogy téged az Isten idegesítsen, vagy pedig azért, mert ez normális, ez működőképes, és azért adta az Isten kijelentést, hogy ez működőképes lehet az életedbe. Mit gondoltuk, melyik az igazság? Isten idegesít bennünket, vagy pedig áldást akar adni ezekkel a kijelentésekkel? Biztos? Akkor hogy van az, hogy nagyon sokszor azt mondjuk, hogy de uram, én erre képtelen vagyok. Olvasod a Bibliát, de nem tud betartani. És azt mondod, hogy képtelen vagyok megoldani. És úgy tűnik, mintha ez egy ilyen folyamatos idegesítő dolog lenne, hogy tudod, mit kell csinálni, és nem megy. Tudod, és nem megy. A másik oldalon pedig akkor azt mondhatjuk, hogy adja az Isten, és azt mondja, hú, de jó, és akkor ezt én megélem. És akkor igazat mondok, és akkor áldás leszek, akkor nagy lelkű leszek, és akkor milyen jól mennek a dolgok. Szóval, hogyha azt mondjuk, hogy Isten igéje, bármi is, ami le van írva a Bibliába, ez azért van, hogy áldás legyen az életeden, nem az, hogy idegesítsen téged, az, hogy fölemeljen téged, nem az, hogy lenyomjon. Hogyha ezt így tekintjük, és hát én így tekintem, és ezt látom, hogy Isten ezért adja, tehát Isten nem szórakozni akar velünk, hanem föl akar emelni bennünket, akkor fölmerül egy nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt akkor megélni. Hogyan lehetséges az, hogy mégis működjenek a dolgok? Itt van a kezemben ez a mikrofon. Nem tudom, milyen márkájú, biztos a legjobb. De szóval ez valamilyen cég vagy gyár készíti ezt a mikrofont. És képzeld el ezt a céget, ahol ezt a mikrofon gyártják. Ott van egy munkás, akinek mondjuk a folyamatban, amit el kell neki végezni, ott van a végén, hogy naponta mondjuk 100 ilyen mikrofont kell neki összerakni. És azt mondja, hogy akármit csinálok, 80-nál többet képtelenség megcsinálni. Tehát ha a 8 órát végigdolgozom úgy, hogy levegőt is alig veszek, nincs szünet és semmi, tehát a 8 órát keményen végigdolgozom, akkor se tudok 100 darabot összerakni ebből. És azt mondják, már pedig 100 a minimum, ennyit kell megcsinálni. Ennek a munkásnak a helyében nem szívesen lennél, vagy hamar ott hagynád ezt a céget, és azt mondanád, hogy az életed többet ér annál, mint hogy naponta ennyi stresszt átél, és inkább ott hagyod az egészet. Lehet, hogy a munkanélküliség is jobb ennél. De sok ember mégis így éli az életét, hogy tudja, hogy mit kell csinálni, de tudja, hogy képtelenség, hogy ezt valahogy átélje és megtapasztalja. Jézus Krisztus azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Mit tanít Jézus? Hogy ragyogjon a te világosságod, sőt, nem csak úgy magadnak, tehát hogy magaddal elégedett legyél, hanem azt mondja, hogy más emberek előtt, tehát közönség előtt, más emberek előtt is világos legyen az, hogy benned ott van a világosság, sőt a jó cselekedetek, tehát kijön belőled olyan dolog, ami nem természetes vagy nem normális a világi értelemben, és ennek a következménye lesz az, hogy a mindenható Istent elkezdik dicsőíteni az emberek, mert azt mondják, hogy ez nem te vagy, hanem az Isten. Tehát Jézus azt mondja, hogy ennek így kell működni, hogy a keresztény embernek az életében van valami plusz, ami segít téged abban, hogy sokkal több kijöjjön belőled, mint ami egyébként emberileg, személyiségben, bölcsességben, képzettségben és bármiben is benned van. Hogy ennél valami sokkal több jöjjön ki. Általában azt tapasztaljuk, hogy hogy emberek azt mondják erre, hogy oké, olvasom a Bibliát, látom, hogy mit kért Isten tőlem, én erre képtelen vagyok, de mivel ezt mondja az Isten, én nagyon odaszánom az életemet, én ha kell, aszkézist vállalok, böjtölök, imádkozok, mindent elkövetek, megtagadom a saját kívánságaimat, megtagadom a saját testemet, mindent megtagadok, amit meg kell tagadni, még amit nem kell, azt is megtagadom, és egyszer annyira odaszánom Istennek az életemet, hogy ebből majd ki fog jönni ez a nagy eredmény, amit az Isten elvár, hogy úgy ragyog az én világosságom az emberek előtt, hogy azt látják, hogy na, az Isten munkája ott van, és dicsőítik az Istent. Az ilyen keresztény az jó keresztény? Sok ember csinálja ezt egyébként. Én is kipróbáltam már. Ha valaki egy ilyen nagyon elkötelezett, szóval ilyen nagyon profi keresztény, akkor ennek az eredménye egy kicsit jobb lesz, mint az, aki azt mondja, hogy hát engem nem érdekel, úgyse sikerül. Tehát a kettő között lesz egy kis különbség, de ez még mindig nem az, amiről Jézus beszél, hogy elkezd ragyogni majd a világosságod, és azok a jó cselekedetek, amelyeket Isten végez rajtad keresztül, azok úgy kibudjannak belőled, és azt mondják, itt van az Úr. Ez még nem az a szint. Szóval, sok ember azt mondja, hogy megpróbálom, és odaszánja magát, mások meg azt mondják, hogy lehet, hogy megpróbáltam már párszor, nem működött, annyira elfáradtam, hogy engem az egész nem érdekel. És ebből következik majd egy ilyen visszavonuló vallásos élet, ami azt mondja, hogy hát ismerem én a Bibliát, tudom én, hogy mi van benne. De hát azt is tudom, hogy neked sem működik, meg nekem sem működik. Tehát egyezzünk meg abból, hogy próbáljuk egy normális emberi szinten megélni az életünket. Ismeritek ezt a vallásos gondolkodásmódot? Hogy nem kell túlzásba vinni. Tehát olvasod a Bibliát, de az jó kell olvasni a Bibliát, mert most nagyon komolyan veszed, akkor egyszerűen falnak ütközöd, és nem fog működni semmi az életedbe. És ebből következnek, hogy következik, hogy lesznek egy, a kereszténységnek egy olyan oldala kialakult, meg ma is működik, ami egy kicsit ilyen rejtőzködő kereszténység. Emberek odaszánják magukat, valameddig erőlködnek, nem működik, és mivel rájön arra, hogy egyszer nincsenek az egésznek értelme, azt, amit Jézus mondott, hogy úgy ragyogjon a te világosságotok az emberek előtt, azt mondja, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, még magamnak se tudok világítani, nem, hogy másnak világítsak. Ezért ebből következik, hogy elmegyek a munkahelyemre, de befogom a számat. Amikor arról van szó, hogy Biblia, meg kereszténység, meg ideológiák, meg ilyen, akkor inkább a hátsó sorba leszek. Tehát jobb nem beleszövegelni a dolgokat, belemagyarázni dolgokat, mert esetleg visszakérdeznek, vagy elkezdek beszélni arról, hogy ezt mondja a Biblia, és akkor azt kérdezik, hogy figyelj, és a te életedben ez hogy van? Ja? És akkor ezt a kérdést nem akarjuk megvárni, és akkor inkább azt mondjuk, hogy nem kell az embernek kellemetlen helyzetbe belevinnie magát. Inkább egy ilyen rejtőzködő keresztény eljár vasárnap a templomba, gyülekezetbe, adakozik, misézik, mit tudom én, attól függ, hogy ki milyen háttérből van. Próbál valamit megtenni, hogy lássa az Isten, hogy én azért nem egy rossz pogány ember vagyok, tehát én próbálkozom. Beledobálok ide valamennyi pénzt, úrvacsorát veszek, ha megkérnek dolgokra, akkor olyan dolgokat megcsinálok, amiben nem lehet megbukni, tehát ami nagyon egyszerű, és bárki megcsinál, azt én is megcsinálom. Ott vagyok, ahol ott kell lenni, de nem vagyok ott semmiben, ami nem muszáj ott lenni. Tehát ez az abszolút biztonságra berendezkedni, és ilyen rejtőzködő életet élni, és amikor vége így az Isten tiszteletnek, vagy gyülekezeti kontextusból így kilép az ember a világi életbe, akkor ott abszolút szürke a barátunk, vagy a testvérünk, vagy te, vagy én. Miért? Mert úgyse tudom megcsinálni, akkor miért mondjam másoknak? Vagy ha még mondanám is másnak, és lehet, hogy sokkal jobb lenne neki a gyülekezetben lenni, mint azon kívül, de hát nem tudok neki segíteni, mert én is küzdök mindennel. Ugye ez egy valóságos kérdések, ami nagyon-nagyon sokszor fölmerül az emberekbe, hogy akkor mi a megoldás, hogyan működhetnek a dolgok. Nos, tehát ma megegyeztünk már abban, hogy az Isten igéje az egy olyan kijelentés, ami azért van, hogy fölemeljen téged, hogy megáldjon téged, hogy segítsen neked. Azt mondja 2 Timóteus 3.16-17-ben a Biblia, hogy a teljes írás, vagyis a Bibliának minden egyes kijelentése, minden egyes üzenete azért van, hogy hasznos legyen a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, tehát, hogy építsen, vezessen és megtisztítson téged, hogy milyen legyen az Isten embere? Ilyen éppen, hogy túlélje a mindennapokat? Azt mondja a Biblia, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Vagyis, amikor olvassuk a Bibliát, akkor amit olvasunk, az működőképes. Vagyis egy olyan kijelentése Istennek, amihez ő megadja a hátteret, meg megadja az erőt. Tehát nincs különbség, hogy hol olvasod a Bibliát, bárhol nyitod ki, minden működőképes, amit a Bibliában olvasol. Na nézzük meg ennek az egésznek a titkát, hogy hogyan tud működőképes lenni minden. Igen, tehát az Isten kijelentése, az ige, az erőt ad neked, és az nem másképp fog működni, mint a Szentlélek az, aki betölt téged, és elkezdi működőképessé tenni az életedet. Jézusnak van egy fontos tanítása, a lámpásról szóló tanítás. Azt mondja Máté 5.14-től a Biblia, Jézus ezt tanította, hogy ti vagytok a világ világossága. Tehát hadd ismételjem meg, nem azt mondja, hogy ti vagytok a szürke világ szürkeségei, hogy olvadjatok bele, hanem a világnak a világossága vagytok, és így folytatja, a lámpást nem azért gyújtják meg, hogy vék alá tegyék, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Tehát, ha te a világ világossága vagy, ha benned ott van ez a világosság, azt azért adja Isten, hogy egy olyan központi helyre tegyen téged, ahol emberek vannak körülötted, és az a világosság, ami benned van, az elkezd világítani, és az másoknak is fényt jelent, vagy másoknak is megoldást jelent. Ha nézzük meg ezt a lámpásról szóló tanítást, hoztam egy olyan képet, azt látjátok, ami egy ilyen korabeli lámpás. Tehát nem ilyen, hogy fölkapcsoljuk a lámpát, és a elektromos áram működik, tehát ez a tanítás az erről a fajta lámpásról szól. Ennek a lámpásnak a működési elve az volt, hogy ahol ott van az a nagyobb nyílás rajta, ott beleöntöttek olajat, és a másik oldalon ott az elején, annál a kisebb nyílásnál volt egy különböző hosszúságú, ilyen kis kanótszerűség, aminek az egyik végét belelógatták az olajba, a másik végét meg meggyújtották. Ma is vannak még ilyen lámpások, és ennek a nagyon egyszerű dolognak az eredménye az lehet, hogy ha volt benne olaj, és valaki meggyújtotta, akkor elkezdett égni, vagyis világítani. És meddig világított? Amíg volt benne olaj, vagy volt benne kanóc? Ha ez a kettő nem volt benne, csak maga ez a lámpás úgy önmagába, akkor nem világított. Most gondoljatok arra, hogy a keresztény életünk is nagyon hasonló. Jézus nem véletlenül hozza ezt a példát. Ez a lámpásnak a külső formája az olyan, mint te magad vagy. És szükség van ahhoz, hogy működjenek a dolgok egy ilyen kanócra, meg szükség van az olajra. És hogyha ez a kettő együtt van, és valaki meggyújtja, akkor elkezdenek működni a dolgok, vagy elkezd világítani. Akkoriban, amikor valaki ezeket a lámpásokat használta, folyamatosan gondoskodni kellett tehát az olajról, illetve ezzel a kanócról is, de nem csak azt, hogyha elégett, akkor újat kellett beletenni, hanem mivel hát az égésnek vannak melléktermékei, és nagyon sokszor elkoszolódott ez a kanóc, és meg kellett tisztítani, és amikor megtisztították a tetejét, és úgy gyújtották meg, akkor sokkal jobban égett, sokkal tisztábban égett. Amikor már a kanócból alig volt, és nagyon el volt kormosodva, akkor tudjátok, mit csinált ez a lámpás? Alig égett, és inkább füstölt. Amikor megtisztították, meg megfelelő méretű volt ez a kanóc, akkor meg szépen égett, és betöltötte a küldetését. Amikor ezt látjuk, akkor gondoljatok a saját életetekre. A Szentléleknek van két munka, több, sokkal több is, de most két munkájáról hadd beszéljünk, ami segít neked abban, hogy amikor olvasod a Bibliát, akkor ne elméleteket olvassál, hanem működőképessé tegye az életedbe. A Szentléleknek, vagy a Szent Szellemnek az egyik munkája az, hogy megtisztítja az életedet. Folyamatosan szól hozzád, és mondja neked, hogy merre menjél, vagy mit csináljál, és mit ne csináljál. Ezt ezerféleképpen meg tudja tenni, igén keresztül, lelkismereten keresztül, más emberen keresztül, kijelentésen keresztül, mindegy. De mondja neked, hogy mi a jó és mi a rossz, vagyis folyamatosan megtisztít téged, hogy ennek a lámpásnak ez a kanóca, ez ne kormos legyen, hanem normálisan tudjon égni, tehát megtisztít. A másik fontos munkája, a Bibliában, amikor olvassuk, hogy Szentléleknek szóló tanításokat, akkor azt tudjuk, hogy többek között a Szentléleknek, Szent Szellemnek az egyik jelképe az nem más, mint az olaj. Amikor az olaj megjelenik a Bibliában, akkor tudhatod, hogy ott a Szent Szellemnek a jelenlétét szimbolizálja, valóságosan ott meg is jelenik. Tehát a Szentlélek az, aki tud neked segíteni abban, hogy megtisztítja az életedet, hogy ne ilyen kormos legyél, ugyanakkor betölt olajjal, és elkezd világítani minden, és elkezd égni. És be tudod tölteni azt a küldetésedet, amire Isten elhívott. Ugyan nagyon egyszerű ez a kép, amiről Jézus tanít. Az akkori emberek nagyon értették. És az a kérdés, hogy van-e benned olaj, meg az a kérdés, hogy ez a kanóz tiszta vagy nem tiszta. Én amikor elkezdtem a keresztény szolgálatomat néhány évvel korábban már megtértem, de 1983-ban egy ilyen önkéntesként tulajdonképpen, vagy munka mellett elkezdtem a szolgálatomat. És én nagyon-nagyon úgy éreztem akkor, hogy Isten a nyakamba rakott egy elhívást, megértettem, hogy Isten mit mond nekem, hogy mire kér engem, de úgy éreztem, hogy én egy olyan lámpás vagyok, amiben alig van olaj, vagy már szerintem nincs is, de vagy éppen, hogy csak van. Ez a kis kanóc az már nagyon rövid, nagyon kormos az egész. Alig tudok már magamnak világítani, erre jön az Úr, és azt mondja, hogy figyelj, kedves Durkó István, azt szeretném, hogy a teljes időben odaszállnád magad az életedet nekem, és gyere és szolgálj nekem. És pont, 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 pont. És amikor ezt úgy meghallja az ember, és akkor persze, igen, Uram, persze, hát ezt mondja a Biblia, meg jó keresztény, igen, mond az Úrnak, de a másik oldalon, hogy fog ez működni? Hát mit tudok én adni az embereknek? Hát mi az, ami kijöhet még belőlem? Mikor most se sok jó jön ki belőlem? Ugye ezek jogos kérdések. Voltál már ilyen helyzetben? És mi a megoldás? Nekem az volt a megoldás, hogy pár hétig így szenvedtem, és küzdöttem magammal, meg az Úrral, meg minden eszembe jutott, hogy hogyan kell ebből a helyzetből kimenekülni. És amikor rájöttem, hogy nem kimenekülni kell, hanem Isten nem csak küldetést ad, vagy nem csak elhívást ad neked, hanem erőt és bölcsességet és kijelentést, és mindent ad hozzá. Tehát nem elméleteket mond az Úr, és azt mondja, csinálj, amit akarsz, hanem minden más eszközt megad. Akkor elkezdtem ezen gondolkodni, akkor azt mondtam, hogy valamilyen megoldás akkor lehet. Valami nekem nincs, amire még szükségem van, vagy volt, csak már elfogyott. Egyszer, amikor egy szolgálókkal együtt voltam, és együtt utaztunk egy bizonyos konferenciára, akkor én nagyon őszintén annyira üresnek éreztem magam, és azt mondtam nekik, hogy figyeljetek, fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni. Sokan mondták a nagy látásaikat, meg ezt kell, az Úr így ezt mondta, azt mondta. Hallgattam őket, és azt mondtam, figyeljetek, azt tudom én, mit csináljak. Meg a magam életére sincs kijelentés, nem, hogy gyülekezet, meg nagy az országra nézve, meg Európára nézve, fogalmam sincs. Nagyon őszintén azt mondtam nekik, hogy tök üres vagyok, és nem tudom, hogy mit kell csinálni. És akkor azt kértem, hogy ha kicsit is szerettek, akkor imádkozzatok, értem, hogy ebben az egy dologban Isten adjon valami változást. Vagyis jön a Szentlélek, és töltsön be, és adjon valami lendületet, mert magamtól nem tudom ezt az egészet betölteni, ezt az egész küldetést. És amikor ezt átéltem, hogy ki lehet mondani az Istennek őszintén dolgokat, és az Isten nem vár el olyan dolgot, ami nincs benned, de hogyha őszinte vagy, akkor egyszerűen megadja azt, ami szükséges az életedbe, vagy ami hiányzik az életedbe. Azon kellett gondolkodnom utána, hogy ez folyamatosan működni fog, vagy nem. Biztos átélted már azt, hogy néha ott vagy egy jó istentiszteleten, egy jó alkalmon, ima alkalom, dicsőítés, igéhirdetés, bármi. Az Úr felfrissít, és akkor jól mennek a dolgok. Olyan bátor vagy. Hány napig szokott ezt tartani? Körülbelül hány napig szokott tartani? Van, aki egy napig, van, aki három, van, aki két hétig. És akkor utána jön egy ilyen, kicsit ilyen lefelé ívelő szakasz, és akkor úgy elmúlik a nagy lelkesedés, elmúlik a nagy lendület, elmúlnak a nagy látások, vagy megmaradnak, de azt mondja, hogy ezt nem tudod megcsinálni. És azon gondolkodtam, hogy mi a titka? Én nem akarok ilyen ember lenni, nem akarom azt átélni, hogy most belelkesedek, neki megyek a betonfalnak, és azt tudom, hogy át fog szakadni, mert az Úr azt mondta, és akkor megyünk. És akkor másodszor, először tényleg átvisszük, másodszorra már nem, harmadszorra pláne nem, és akkor kudarc az egész. Mi a titok? A titok nem más, mint amikor Isten ad neked egy küldetést, elhívást, azt mondja a Biblia, hogy amikor betölt a Szentlélek, akkor van lehetőséged arra, hogy a Szentlélek által olyan dolgok jöjjenek ki belőled, amit a Szentlélek végezés nem te, csak nyilván te is kell lesz hozzá, mert te asszisztálsz hozzá, vagy a te személyiséged, a te gondolataid, a te cselekedeted, a te jó lelkületed, meg pozitív hozzáállásod, meg engedelmességed, az szükséges. De a Szentlélek az, aki meg tud téged erősíteni, és hogyha engeded, hogy a Szentlélek újra és újra betöltsön, tehát nem csak egy ilyen egyszer volt egy valami szép alkalom, és akkor mindig erre emlékezünk, hanem folyamatosan engeded, hogy a Szentlélek betöltsön, akkor ez azt jelenti, hogy elindulsz, neki mész a betonfalnak, és átviszed, átszakítod, mert az Úr mondta. Lehet, hogy elfáradsz egy kicsit, lehet, hogy vannak nehézségek, de aztán mi történik? Újra kéred az Úrtól az erőt, újra betölt, és újra ad neked erőt, és nem az, hogy föl, és akkor le is vége. És akkor utána jön ez a rejtőzködő kereszténység, vagy ez a szürke kereszténység. Amikor megtértem, én ezt nagyon átéltem, megtérésem után én körülbelül több mint egy fél évig olyan nagyon szárnyalónak éreztem magam. Tehát olyan könnyen mentek a dolgok. bármiért imádkoztam, szinte úgy napokon belül minden megtörtént, amiért imádkoztam. Tehát, ami tényleg olyan szükségem volt, olyan jó volt az Úrral lenni, és akkor minden oké. Okay. És akkor egyszer csak úgy éreztem, hogy egyre nehezebb minden, egyre gyengébben mennek a dolgok, és akkor úgy beleszürkültem a nagy semmibe. És merős ez. És erre jött az, amikor, amit mondtam nektek, hogy 1983-ban én úgy döntöttem, hogy ezt így nem akarom csinálni, főleg nem úgy, hogy elhívással együtt a nagy szürkeségben benne lenni. Nos, tehát ha lámpásnál tartunk még, akkor azt kell látnunk, hogy a lámpás akkor fog égni, hogyha tiszta a kanóc, és van benne olaj. És azok a lámpások, meg azok a hívő emberek, akiknél folyamatosan fogy az olaj, és már alig ég ez a lámpás, azok több füstöt engednek, mint fényt. És ez általában nem az Úr dicsőségét szokta szolgálni, az esetek 100%-ában, hanem mindig valami nehézséget, valami problémát jelent. Nagyon sok ember van úgy, mint ahogy én is voltam. Lehet, hogy jól indulsz, de aztán elfogy az olaj, elfogy a lelkesedés, és akkor már csak a füst marad. És vannak ilyen füstölgő keresztények. Ismertek ilyeneket, hogy erőlködik füstöl, de amikor ránézel, akkor nem azt mondod, hogy hú, de jó lenne, hogyha én is átélhetném az, amit az én testvérem átélt, hanem adjuk. Sőt, amikor a világból a hitetlen emberek ránéznek ilyen füstölgő keresztényekre, amiben alig van már olaj, éppen hogy csak pislákol, akkor nem azt mondják ezek a világi emberek, hogy hú, én is akarok olyan lenni, mint te, hanem ja, ez a kereszténység, akkor hagyjuk. Hallottatok már ilyen megnyilvánulásokat? Amikor azt mondják, hogy ja, ismerek én keresztények, ja, tudom én, mi történik ott, és akkor emlékeznek valamilyen füstölgésekre, és azt mondják, ja, köszönöm szépen, nekem nem kell. És hadd mondjam azt nektek, és jó lenne, ha ti is azt mondanátok, hogy a füstölgés az nem kell. Belekerülhet az életünk egy ilyen füstölgő helyzetbe, nagyon sokszor nem tud kivédeni, tehát lehet, hogy belecsúszod egy ilyen helyzetbe, és oké. De nem szabad benne maradni. Amikor valaki heteken keresztül, meg hónapokon keresztül, meg éveken keresztül csak füstölögni tud, akkor problémák vannak. És vannak olyan gyülekezetek is, hogy a gyülekezeteknek az életében is lehetnek olyanok, hogy világít és dicsőségesen az Urat bemutatja, és valahogy kezd elfogyni az olaj, kezd elfogyni a lendület, kezd elfogyni a lelkesedés, és minden kezd elfogyni a hit, meg a türelem, meg az engedelmesség, és aztán már csak füstölögnek ezek a gyülekezetek. És amikor ilyen füstölgő gyülekezetbe bemész, akkor azt mondod, hogy ó, hát Uram, hogy minél hamarabb végre jön az Isten tiszteletnek. És nem arra vágysz, hogy minél többször ide egyere, hanem egyszerűen üres az egész. Azt mondod, hogy nem vágysz erre az egészre. Mert csupán csak füstölök. Még egy példát hadd mondjak. A Bibliában, amikor látjuk azokat a tanítványokat, akiket Jézus elhívott a szolgálatra, akkor ott is megfigyelhető ez a folyamat. Jézus elhívja a tanítványokat, egy kevés ideig velük van, tanítja őket, és fölhatalmazza őket mennyei erővel, és elküldi a tanítványokat, még ott az evangéliumoknak az elején olvassuk. Azt mondja nekik, hogy menjetek el, és hirdessétek az evangéliumot, gyógyítsátok meg a betegeket, és üzzétek az ördögöket, vagyis képviseljétek az Isten országát. Mi történik? Ezek a lelkes tanítványok elindulnak, tele tűzzel, tele lendülettel, mennek, hirdetik az evangéliumot, imádkoznak emberekért, történnek a dolgok, visszajönnek, mikor beszámoló van, akkor azt mondják, hogy minden működik, Jézus. Amit te mondta, az úgy működik. Vagyis a Bibliának igaza van, tehát a kijelentés az valóság. Igen, ám, de aztán történnek más dolgok is, telik múlik az idő, és aztán olyan eseményeket is olvasunk a Bibliában, hogy egyszer egy édesapa a talán epilepsziás gyermekét odaviszi a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy hiszek abba, hogy az Istennek van hatalma, a gyerekemet meggyógyítsa, imádkozzatok érte. És a tanítványok imádkoznak és csinálnak mindent, a gyerek nem gyógyul meg. Vagyis füstölögnek. Lehet, hogy módszertanilag tökéletesen mit csinálnak, mert ugyanazt csinálják, mint a Jézus, de egyszerűen nem működik. Ez az apa viszont nem akarja elveszteni a gyermekét, és odaviszi Jézushoz, és azt mondja, és itt lefordítva ilyen nagyon hétköznapi nyelvre, Jézus, itt vannak a tanítványaid, mondtam nekik, hogy segítsenek, de ők csak füstölögnek. Egyszerűen a füstből nem lehet megélni. Te mit mondasz? Tudsz segíteni? És akkor Jézus meggyógyítja. Ugye van különbség a füstölgés, meg az erőlködés, meg a között, amikor az Istennek a vezetés, az Istennek a munkája egyszerűen történik. Tanítványoknak az életében látjuk azt is, hogy volt, amikor lelkesek voltak, aztán meg azt mondták, hogy nincsenek az egésznek értelme, és visszamegyünk halászni. Ott hagyják a küldetést, ott hagynak mindent, és marad egy ilyen füstölgő, szürke kis keresztény élet, és azt mondják, hát meg kell élni valamiből, nem? Tehát abból, hogy most Jézus ezt is azt is mond nekünk, de egyébként nem is tudjuk, hogy most hol van, meg hogy meghal, meg mi lesz ebből az egészből, és akkor inkább beleolvadunk a nagy hétköznapi szürkeségbe. Ez a füstölgés. Aztán egy nagyon radikális példa Péternek az élete, aki tud égni és lángolni az Úrért, és azt mondja, hogy mindent megteszek, ha kell, akkor meghalok az Úrért. Ez úgy tűnik, hogy ő hát nem csak úgy normálisan ég, hanem lángol. Egyszerűen ilyen lángcsóvákat ereget, szóval, hogy bevilágítja az egész sötét éjszakát, és amikor oda kerül a sor, hogy tényleg akkor meg kellene halni az Úrért, vagy csak annyit mondani, hogy vállalni, hogy igen, én ismerem őt, akkor mit csinál Péter? Elkezd füstölögni, és azt mondja, nem is ismerem Jézust. Nem is találkoztam vele. Aki azt mondja, hogy én vele voltam, az hazudik. Ugye, hogy nagy a különbség, amikor ég valaki az Úrért, és tényleg a Szentlélek az, aki vezeti, vagy pedig amikor valaki csak füstölög, és egyszerűen nem jön ki belőle semmi. És amikor jön a pünköst, jön a Szentlélek, betölti a tanítványokat, ugyanazok az emberek, akik előtte semmi értelmes dolgot nem tudtak bizonyos helyzetekben, csak füstölögni tudtak, jön a Szentléleknek a jelenléte, betölti őket, és kimennek egyből az utcára, mert utána már nem csak maguknak akarnak világítani, kimennek az utcára, elkezdenek prédikálni, képviselik Jézust, világítanak, emberek megtérnek, betegek meggyógyulnak, gyülekezet megszületik, aztán újabb gyülekezetek születnek, sőt, amikor Samária ébredésről olvasunk, akkor azt olvasunk, hogy nagy öröm lett a városban. Amikor égnek ezek a lámpások, akiket az Úr meggyújt, és a helyükön vannak, vagyis a lámpatartóban vannak, és világítanak, akkor ennek a következménye a nagy öröm. A felszabadultság. Azt mondják az emberek, hogy de jó, erre van szükség. Amikor meg csak a füstölgés van, akkor azt mondják az emberek, jó, ez az egyház, akkor köszönjük szépen, nekünk ez nem kell. És hadd mondjak valamit, igazuk van, nem? Ha én nem lennék keresztény ember, és látnék egy csomó füstölgő gyülekezetet, meg füstölgő keresztényt, hát biztos nem az lenne bennem, nem az a vágy lenne bennem, hogy de jó lenne, hogyha én is ilyen kormos füstös ember lehetnék, és akkor én is így próbálkozni, erőködnék, és egyébként semmi értelme az egésznek. Szóval a küldetésünk nem más, mint az, hogy világítsunk. És amikor azt mondja a Biblia, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát, és a többi mind ráadásként megadatik nektek, ez azt jelenti, hogy ha te átéled azt, hogy a Szentlélek betölt téged, és engedelmes vagy, és a küldetésedet megvalósítod, akkor az Isten országába te előmész, és a következményekben meg az Úr segít neked minden hétköznapi dologban. Ez azoknak az embereknek jellemző, akik az Úrért égnek. Akik meg füstölögnek, tudjátok, mit csinálnak? Pont az ellenkezőjét. Azt mondják, hogy keresni kell először a világban a boldogulásunkat, meg kell élni, dolgozni kell való, pénzt kell keresni, autót kell venni, tehát minden anyagi dolgot be kell zsebelni, és hát csak kegyelmes lesz az Isten, ha már hiszek benne, meg ha már megtértem, akkor ráadásként csak ad nekem egy örök életet, nem? Értjük a különbséget? Óriási a különbség. Isten azt mondja, hogy először neki szánd az életedet, ne füstölök, hanem még, és cserébe egy csomó áldást ad neked. Aki meg ezt nem hiszi el, vagy nem tudja megtapasztalni, az minden mással próbálkozik, és hát úgy reménykedik, hogy az Úr csak kegyelmes lesz. Hát a Bibliában elég sok minden van a kegyelemről, hát csak beleférek én is, ha már akkor az Istennek a kegyelme. Szóval a kérdés az, hogy te égsz vagy füstölögsz, vagyis az Úrért. Az Úrért is lehet füstölögni, csak az más. És ebben biztos, hogy különböző élethelyzetben vagyunk, és különböző módon tapasztaljuk meg, de a megoldás az, hogy nem szabad sokáig füstölögni. Nem szabad sokáig erőlködni, mert az Istennek nem az az akarata, hogy te szerencsétlenkedjél, éveken keresztül ne jussál semmire, és az Isten igéjéből a 80-90% nem működik nálad, és ott belenyugszol ebbe, ez nem normális. Mit mond a Biblia? Hát az Efézusi szakaszban azt mondja a Biblia, értsétek meg, hogy mi az Úr akarata, vagyis, hogy teljesedjetek be Szentlélekkel. Az Istennek az akarata nem a füstölgés, hanem az Istennek az akarata az, hogy Szentlélekkel teljes életet éljenek a hívő emberek, vagy a gyülekezetek Szentlélekkel teljesek legyenek, és egyszerűen a küldetésben tudjanak előre haladni, mert ez nélkülözhetetlen a keresztény élethez. Mert egyébként semmi értelme az egésznek. És amikor Pál apostol erről beszél, akkor az egyik legfontosabb igazságot jelenti ki. Talán emlékszünk arra, hogy az Efézusi levél tanulmányozásában az elején sok-sok olyan úgynevezett elméleti kijelentés, vagy teológiai kijelentést olvastunk, aztán jövünk a gyakorlat felé. Az elmúlt két hétben, amikor Tamás tanított, egy csomó olyan kijelentés volt, ami ezt tedd, és ilyen és ilyen legyen az életed. És eljutottunk odáig, hogy azt mondja a Szentlélek, hogy tudod, hogy ez hogy fog működni? Hát úgy, hogyha betölt a Szentlélek, egyébként semmi esélyed. Ilyen egyszerű. Mert a Szentlélek nélkül nincs olaj, nincs tűz, nincs lendület, nincs lelkesedés, és egyszer nem fogsz előre haladni. Nos, út a sivataktól a forrásig, vagyis hogyan lehet Szent Szellemmel teljes életet élni? A sivatagban egyébként élnek keresztények. Tehát a sivatagban lehet keresztény életet élni. Amikor azt mondjuk, hogy a sivatagtól a forrásig, akkor itt nem arra gondolok, hogy a sivatag az, amikor anyagi gondjaid vannak, a forrás meg az, amikor nem tudod megszámolni az anyagi forrásaidat, olyan sok van, hanem hogy most itt a szellemi dolgokról beszéljünk. A szívedben mi van? És hogyha valakinek a szívében egy sivatag van, az probléma. Az, hogy a sivatagban élsz, de belül ott vannak a források, az oké, okay, az Úr majd vezetni fog téged és segít neked. De hogyha belül vagy sivatagos, és kiszáradt, és nincs olaj, és nincs tűz, és nincs semmi, az probléma. Hogy lehet innen eljutni egészen a forrásig, vagy az oázisig? Van néhány lépés a Bibliában, amit érdemes hát komolyan vennünk, hogy hogyan lehet a Szentlélekkel újra és újra betöltekezni. És ez nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy újra és újra, újra és újra. Tehát nem hiszem, hogy az normális, hogy valaki azt mondja, hogy egyszer én átéltem valami nagy dolgot az Úrral, és akkor úgy, mint hogyha egy emlékképet bekereteztetés, akkor ez úgy megvan. Újra és újra, újra és újra. Mindig az Úrhoz kell jönni, friss erőért, friss lendületért. Fontos, hogy legyen egy pont, amikor ez elkezdődik az életedbe, és nem baj, hogyha emlékszel rá, hogy a Szentlélek ekkor betöltött, vagy elfogadtam ezt a küldetést Istentől, megértettem, engedelmeskedni akarok Istennek. Ez nem baj, ha nem felejted el, ez jó dolog. Csak ha eltelt ma azóta 2 nap, vagy 2 év, vagy 10 év, újra és újra minden napra szükséged van erőre. Nos, tehát hogyan lehet betöltekezni Szentlélekkel? Azt mondja a Biblia tehát az Efézus 5.17-ben, hogy ezért ne legyetek meggondolatlanok, vagy más helyen azt, hogy ne legyél bolond, hogy gondolkozzál már egy kicsit, tehát így is lehetne fordítani, hanem értsd meg, hogy mi az Úr akarata, vagyis, hogy teljes egybe Szentlélekkel. Ugye milyen egyszerű, tehát azt mondja a Biblia, hogy ne legyél már bolond, tehát ne a saját erőddel akard meg a küldetésedet megvalósítani, mert ez nem fog működni. Az Isten kijelentését a te saját erőddel soha nem fogod betölteni, soha nem tudod megvalósítani. Ez bolondság, ez értelmetlenség, ez csak füstölgés. Az Isten akarata az, hogy teljesedjél be Szentlélekkel. Ez az első fontos dolog, amit meg kell érteni, mert ha valaki ezt nem érti és nem is igényli, akkor nem fog működni az életében. A másik dolog, Apcsák 2.38-ban azt mondja a Biblia, a pünkösdi eseményekkel kapcsolatban Péter így prédikál, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. A Szentlélekkel teljes élet az nem mindenkié. A Szentlélekkel teljes élet csak azoké, akik újjászülettek. Ez nagyon fontos. Tehát ha nem születtél még újjá, akkor amiről most tanítok, ez egy elmélet neked. Akkor az Isten akarata az számodra, hogy térjél meg, add át Jézus Krisztusnak az életedet, és hogyha átadod az életedet Jézusnak, utána következik az, hogy ez a forrás elkezd működni. De megtérés nélkül ez lehetetlen. A harmadik dolog, Jézus ezt tanította János 7.37-ben, Jeruzsálemben, Jézus így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. A Szentlélekkel való teljes élet az nem egy ilyen automatikus dolog. Hogyha már keresztény vagyok, akkor ez úgy is van. Nincs. Ha keresztény vagy, és szeretnéd, hogy Szentlélekkel teljes életet éljél, hogy a Szent Szent betöltsön téged teljesen, és újra is ez az állapot, ez valóság legyen, akkor erre vágyni kell. Sajnálom, de ez így van. Tehát ez nem egy ilyen magától érthetődő dolog, ami úgy is van. Ha vágysz Isten után, és kéred ezt, akkor egyszer működni fog. Ha nem vágysz az Úrra való közösségre, nem vágysz arra, hogy lángoljál és égél az Úrért, ha nem vágysz arra, hogy egy ilyen lámpásként ott legyél a világ előtt, vagy emberek előtt, akkor ez nem fog működni az életedbe. És ez nagyon-nagyon fontos. Azt az embert, aki nem éhes, elég nehéz megetetni. És tulajdonképpen az Isten meg tudná tenni, hogy a nem éhes keresztényeket megeteti, de nem fogja megtenni, mert azt mondja, hogy szabad akaratod van. Ha te vágysz, és őszintén azt mondod, Uram, nekem szükségem van több erőre, bölcsességre, most megálltam, vagy kicsit kiszáradtam, vagy egy olyan helyzetbe értem, hogy nem tudok tovább menni, és azt mondod, hogy Uram, szükségem, vágyok utánad, akkor az Isten ad. Akkor betölt téged. Ha ez nem nincs benned őszintén a szívedbe, akkor nem fogsz kapni semmit. Ezt mondja a Biblia. Következő, a negyedik. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ez ugyanaz. Ha vágysz az Úr után, ez egy fontos dolog, de aztán ezt fogalmaz meg és kérd. Aki kér, az kap. Aki nem kér, az nem kap. Jakab azt mondja, hogy egy csomó dolog az életünkben azért nem működik, azért nem lesz az életünk része, mert nem kéred. amikor ezeket olvasok a Bibliában, akkor egyszerűnek tűnik, nem? És tényleg, hogyha kéred, akkor kapod. Ha elmondod Istennek, akkor Isten reagál rá. Ha befogod a szádat és nem mondasz semmit, akkor Isten nem reagál erre. Szóval kérjetek és kaptok. És hadd mondjak valamit, a Szentlélekkel kapcsolatban néhány helyen hallottam olyan eszemen tanításokat, hogy amikor azért imádkozunk, hogy a Szentlélek betöltsön bennünket, akkor ez nagyon veszélyes, mert mi van, ha megnyitod magad, és valami démon jön, és a démon tölt be téged, meg az ördög. Hadd mondjam azt, hogy ettől nem kell félned. Sok minden van a világban, amitől félhetsz, de ettől nem kell félned. Ha te őszintén az Úrban vagy, újjászületett keresztény vagy, azt mondod, hogy Uram, szükségem van rád, és vágyom arra, hogy betölts, adj erőt nekem, ez a túlcsorduló állapot legyen az életemben, mert akarok neked engedelmeskedni, akkor hadd mondjam azt, hogy az ördögnek, hogy semmi helye nincs, még a környéken se lesz az ördög. Lehet, hogy azt mondja neked, hogy ez nem biztos, hogy működni fog, meg tud kísérteni a gondolatokba, de olyan, hogy te kéred az Urat, hogy töltsön be a lelkével, és akkor az ördög jön, és akkor megszállott lesz, ez értelmetlen. Ez ilyen nincsen. Úgyhogy ettől nem kell félni, sőt Jézus maga mondja azt, hogy aki kéri tőle a Szent Lelket, azoknak ő megadja. És nem mondja azt, hogy vigyázzatok, hanem azt, hogy bátran kérjed, vágyjál rá, és akkor működni fog. Aztán egy következő, Efézus 5:19-20 azt mondja, énekeljetek és mondjatok dicséretet a szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztusnak a nevében. Vagyis ez az ige is, és a Bibliában még sok-sok igevers arról szól, hogy azok lesznek Szentléleket teljes emberek, azokat tölti be az Úr, akiknek hálás a szívük. Akik vágynak utána, de van bennük egy hálaadás az Isten iránt. Tehát nem csak a panaszkodás, a keserűség, mert azokat a keserűség fogja elönteni, meg a panaszkodás fogja elönteni. Ha te tudsz hálát adni az Istennek, ahogy Dávid is sokszor rákényszeríti magát, hogy megparancsolja a lelkének, hogy akarja az Isten dicsőíteni. Mert az Isten dicsőítés lesz az, ami közel visz téged az Istenhez. Azt mondja Zsoltár, hogy nem mehetsz be az Istennek a jelenlétébe csak hálaadással, meg dicsérettel. Egyébként nem tudsz odajutni. Lehet bűnbánattal is azzal kezded, hogy Uram, valamit elrontottam, ez normális. Lehet panaszkodással is, hogy Uram, elegem van ebből a világból, mert annyi keserűség ért, hogy nem tudom már földolgozni. De aztán az Úrnál leteszed ezt, az Isten ad neked kegyelmet, megbocsátja a bűneidet, vagy felszabadít téged, és utána mi történik? Eljön a hálaadás. És azt mondod, hogy de jó az Úr, hogy megszabadított, de jó, hogy megsegített, és mész tovább és tovább, és az Isten jelenlétébe csak hálaadással és dicsérettel lehet bemenni. És aki ezt nem tudja, vagy egyszer nem akarja gyakorolni, vagy nincs benne ez a vágy, az soha nem fogja átélni azt, hogy a Szentlélek újra és újra betölti. Ez nagyon fontos. Ugye ezt értjük? A hálaadás és a dicséret egy olyan alapvető dolog a kereszténységben, és itt most nem zenéről beszélek, vagy nem formákról, hanem a szívednek a vágyáról, és ez kifejeződik zenében, kifejeződik az imádságban, az életmódodban, sok mindenben. De a hálaadás és dicséret nélkül egyszerűen leragadsz, és nem tudsz tovább menni. És rengeteg embernek ez probléma, hogy megállt a hálaadás és a dicséret, inkább viselkedni akar, próbálj átélni a napokat, és egyszerűen nem megy semmi az életében. Mert nem jön a Szentlélekkel teljes élet. Szóval, a következő még, ami fontos ahhoz, hogy a Szentlélek betöltse az életünket, nem más, mint a Róma 12:1-2, azt mondja Pál apostol, hogy kedves testvéreim, az keresztényeknek mondja, hogy szánjátok oda az életeteket Istennek egy igazi áldozatként, élő és szent áldozatként. Ha te akarod az Isten áldását, akarod a Szent Szellem teljességét, akarod, hogy a lelkajándékok működjenek az életedbe, akarod azt, hogy sok jó dolog történjen, de egyébként az életedet nem akarod odaszállni, ez nem működik. A kettő együtt. Odaszállod Istennek az életedet, és kimondod, hogy Uram, azt csinálsz, amit akarsz. Oda küldesz, ahol akarsz, vagy bármi történhet, én ezt elfogadom, és hogyha ilyen szívvel vagy, és vágysz az Úr után, akkor ő betölt a lelkével, és azt mondja, hogy jó ajándékokat ad. Féltetek már attól, hogyha úgy csak azt mondom, hogy Uram, tegyél velem bármit, akkor hát ez veszélyes kimondani, mert akkor mi van, ha az Isten olyan dolgot mond, ami egyébként nekem semmi kedvem nincs, és úgyse fogom megcsinálni. Az ördög sokszor jön ilyen kísértésekkel, hogy óvatosan csak a kereszténysége, óvatosan csak az imádságokkal. De hadd mondjam nektek, az Isten rossz ajándékot soha senkinek nem ad. És ha neked azt mondja, hogy nem tudom, mit csináljál, akkor neked ahhoz ad erőt, kegyelmet, örömet, lendületet, lelkesedést, és azt mondod, hogy te vagy a világ legboldogabb ember, hogy ezt megteheted. Hát, hogy a másik ember ezt nem érti, az nem baj, de abban neked Isten áldást fog adni. Szóval ne félj attól, hogy az Isten rossz ajándékokat fog adni. Ne félj attól, hogy te jót kérsz az Úrtól, és valami rosszat ad neked. Ilyen nincs. Az Isten jó, és jó ajándékokat fog adni az övéinek. Szóval, csak összefoglalva, meg kell térni, vágyni kell a Szentlélekre, kérni kell, hogy az Isten töltsön be bennünket, szükséges a hálaadás, a dicséret, mert egyébként enélkül nem működnek a dolgok, és fontos a teljes odaszánása az embernek az életébe, mert akkor fog működni az igazi keresztény élet. Nos, azt mondja a Biblia, ne részekeskedjetek, mert a borral a léhaságára együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mi is ezt pontosan foglaljuk akkor össze. Hoztam két képet. Az egyik kép az a szomorú ember, azt tudjátok ki? Mostanában volt sokszor a híradóban, tévében, mindenféle híradásokban. Igen, a Marian Kozmának, a kézilabdás ráncnak, akit meggyilkoltak, nem tudom pontosan mikor, hónapokkal ezelőtt, annak az édesapja. Pont egy éve. Tehát a Marian Kozmának az édesapja. És azért választottam ezt a képet, mert ha valakinek megölik a fiát, és egy ilyen helyzetben, hogy egy ilyen fölívelő, dicsőséges korszakban volt a Marian Kozma, aki egyre nagyobb sikereket ért volna el, és a papa büszke volt rá. És akkor egyszer csak jön egy ilyen helyzet, és megölik. Ennek az embernek mi lehet a szívébe? Fájdalom, keserűség, értetlenség, akár bosszúvágy is, és nem tudom még mi. Sok minden. Marian Kozmának az édesapja tulajdonképpen ezen a képen valahogy kifejezi azt, hogy az élet az nehéz. Az élet nagyon-nagyon sok fájdalmat és keserűséget kínál föl mindenkinek. Sok jót is természetesen, sok örömet is, de ott van benne a sok nehézség, fájdalom, keserűség, problémák, olyan dolgok, amit egyszerűen nem tudsz megbirkózni. Fogalmad nincs, hogy hogy kell megoldani. Most képzeld magad a helyébe. Mit kell neki csinálni, hogy jól érezze magát? Szóval ilyen megoldhatatlan helyzet, nem? És ott van a másik oldalon valaki, aki azt mondja, hogy akármi van, dicsőség az Úrnak. Hogy lehet az egyik helyzetből átmenni a másik helyzetbe? Mert mind a kettő valóságos. Amikor azt mondja a Biblia, hogy ne részegeskedjetek, mert a borral a léhasságjára együtt, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel, akkor Isten olyan fontos kijelentést ad, ami azt mondja, hogy én tudom, hogy az élet nehéz. Mióta bűn van ebben a világban, az élet az nem egy ilyen rózsaszín dolog. Nem csak jó dolgok vannak benne, hanem egy csomó nehézség és fájdalom. És miért kell az alkohol? Hogy ezt a sok nehézséget meg fájdalmat valahogy föloldjuk. Miért kellenek a drogok? Hogy az élet nehézséget és fájdalmait, a stresszt valahogy föloldjuk. Miért van az, hogy rengeteg ember extrémebb sportokat akar elkövetni? Mert az élet annyira feszült és annyira nehéz, hogy valahol ki kell tombolni magát, mert egyébként belebolondul. Miért vannak a különböző lehetőségek a szórakozásra, ami mindig egy kicsit túlmegy, és minden határon túlmegy, mert az emberek egyszerűen nem tudják elviselni az életnek a nehézségeit, és azt mondják, hogy valamit tenni kell, valahogy oldani kell ezt a feszültséget, mert egyébként belebolondulunk. Tehát ha nem tudok kikapcsolódni, mindig csak a munkahelyi stressz, mindig csak a célok, mindig csak a tervek, mindig csak dolgozni, mindig csak a pénz, és mindig ez a mókuskerék, aminek soha nincs vége, és mindig csak az elvárás, és akármilyen sikereket ér el valaki, mindig több kell és több kell, hát ebbe bele lehet bolondulni, nem? És vannak emberek, akik tényleg bele is bolondulnak. És ráadásul jönnek még ilyen fájdalmak, halál, betegség, nyomorúság, fájdalmak, nehézségek, amik még mérlapáttal rátesznek. Hogy lehet ezt átélni? Isten tudja, hogy az élet az nehéz. És azt mondja, hogyha szeretnéd azt, hogy a nehézségekben is, a nyomorúságban, ebben az életben, ami rosszat is produkál, szeretnél mégis dicsőségesen világítani, és szeretnél normális keresztény lenni, ahhoz be kell teljesedni Szentlélekkel, vagyis, ha meg akarod oldani az életed nehézségeit, azt ne az alkoholal old meg, ne a sporttal fogod megoldani. Nem a drogokkal, vagy nem tudom, akármilyen extrém valami szórakozással nem fogod megoldani. Tudod, mivel fogod megoldani? Megtérsz, és engedsz, hogy a Szentlélek betöltsön. Az Istennek az ereje jön az életedbe, és ez felszabadít, és azt mondod, hogy most már tovább tudok menni, most már meg tudok bocsájtani, most már van egy vízió a jövőre nézve, most már tudom, hogy merre kell menni, most már van Istennek kijelentése. És persze, hogyha mellette sportolsz meg, ez nem gond, tehát nem ez ellen akarok menni, hanem értitek a különbséget? Az Isten azt mondja, hogy a világ gondjai, amelyek rád nehezednek, azokat ne emberi módon akard megoldani, mert nem tudod. Egyszerűen nincs megoldás erre ilyen módon, hanem enged, hogy a Szentlélek betöltsön, és akkor elkezdenek működni a dolgok. Szóval ne borral, vagy akármivel, hanem Szentlélekkel. Azt mondja a Biblia, azok, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájnak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Az igazi keresztény ember, az néha elfárad. Miért? Mert dolgozik. Az a lámpás, amelyik ég folyamatosan, annál az olaj néha csökkenni fog, igaz? Mert abból táplálkozik. Ez normális. Néha bekormosodik, mert normális, mert ég. De, hogyha tudod, hogy már fogy az olaj, tudod, hogy már egyre kormosabb a kanóc, hogy már inkább füstöget eregetsz, és nem világítasz, akkor mit kell tenni? Az Úr elé jönni, és azt mondja, Uram, én nem füstölni akarok, én égni akarok. Én nem erőlködni akarok, hanem engedelmeskedni akarok neked. És a kettő között óriási a különbség. Nem mindegy, hogy egy ilyen szerencsétlenkedő, erőlködő hívő életünk van, vagy a kőszikla gyülekezet egy ilyen szerencsétlenkedő, erőlködő, füstölgő gyülekezet, vagy Szent Szellemmel teljes, az Istennek engedelmeskedő gyülekezet, amiben persze elfáradunk. Néha bűnök is vannak, de azt mondjuk, Uram, most itt megállunk, és segíts rajtunk, bocsáss meg a bűneinket, vagy most újíts meg bennünket, és átéljük azt, hogy mivel az Istenben bízunk, az erejünk megújul, szányra fogunk kelni, mint a sasok, futunk és nem lankadunk, járunk és nem fáradunk el. Új erőt kapunk, újra és újra. Értjük ezt, hogy Pál apostol miről tanít? Emberileg az Isten munkáját, vagy a keresztényetet nem lehet megélni emberi erővel. De a Szent Szellemnek az erejével mindenképpen igen. És befejezésül szeretnélek csak egy filmre emlékeztetni benneteket. Amikor a 7. születésnapja volt a gyülekezetnek, akkor megnéztünk itt egy filmet, amit az Ola készített. Nekem nagyon tetszett ez a film, nagyon, nagyon komoly üzenete volt. Hadd mondjam el nektek csak címszavakban, akik nem voltatok itt. Azzal kezdődik ez a film, hogy ilyen fekete-fehér alapon elindul a városba egy ilyen körkép, hogy milyen Buda ős, és akkor megy fölötte egy ilyen szöveg, hogy hány ember él a városban, mi jellemző a városra, adatok a városról, és közben megy a Handelnek a messiás oratóriuma, amely egy ilyen fantasztikus Isten dicsőítő zene, ami hát a toppon van mindenképpen ezen a területen a komoly zenébe. Tehát aki ezt hallgatja, annak előbb-utóbb azért megindul benne valami, hogy hát az Isten van, meg Istent érdemes dicsőíteni. Szóval megy a Handel messiása, és ott van a képnek az oldalán egy ilyen elemikon, és folyamatosan az elemből fogy el az energia. És ahogy csúszik lefele ebben az ikonban az energia, hogy mutatja, ez a Handel messiás egyre torzabb, egyre lassabb, és már idegesítő volt hallgatni. Ugye, hogy már alig ment, mint egy ilyen rossz lemez, ami alig megy. És aztán fölmegy a keresztre a kép, és a keresztnél újra erőt kap, újra 100%-ig be van töltve az elem, és utána normálisan mennek, pereg minden, és működik, és egyszerűen színes lesz a kép, és kizöldül minden, és egyszerűen fantasztikusan szép lesz ez a világ körülöttünk. Hát valami ilyesmiről szól ez a szakasz az Efézusi levélben, hogy ne részegeskedj, ne emberileg akard megoldani a problémáidat, hanem engedd, hogy a Szent Szellem töltsön be téged. Engedd, hogy új erőt adjon Isten neked. Ha vágysz rá, ha őszinte vagy, ha kéred, akkor ezt most megadja neked. És tényleg igaz, de nem egy ilyen keresztény szlogán, hogy akkor nem úgy mész ki az ajtón, mint ahogy bejöttél. Egy ilyen plusz erővel, és azt mondja, haj, de jó, végre. Köszönöm, Uram. Vagy pedig úgy is lehet menni, hogy most is eltelt egy-két óra, és akkor még fáradtabb vagyok, mint ahogy idejöttem. Mind a kettő reális lehetőség. Mind a kettő működik. Vágysz rá, kéred ezt Istentől, és amikor kérjük Istentől, akkor fontos, hogy őszintén kérjük, és az Isten megadja ezt. Én szeretném, hogyha ezen a ma délután imádkoznánk ezért. Ugyanis mindenkin óriási a nyomás. Mindenkin nagyon sok nehézséget és nagyon sok gondot kell, hogy napról napra orvosoljon és problémákat megoldani. Szóval viszünk sok terhet. A Szentlélek nélkül nem érdemes, mert belerokkanunk. Még egy példát hadd mondjak, és aztán imádkozni fogunk. Mostanában rengeteg hó esett, nem csak itt, hanem Európa sok részén, és akármikor hallgattam a híreket, vagy ilyen időjárási infókat, mindig az volt benne, hogy nagyon felkészült legyél, ne indulj útnak csak akkor, ha minden megvan. És az egyik ilyen fontos üzenet az volt az ilyen hólánc, meg a szokásos dolgok mellett, hogy az autót tankolt tele, és csak úgy indulj el. Mert egyébként, ha beragadsz a hóba, akkor nem tudod, hogy fél óráig leszel ott, vagy három napig leszel ott, és ha kifogy az üzemanyag, nincs meleg, nem tudsz tovább haladni, megfajsz, kész, vége. Amikor úgy eszembe jutott ez, azt mondta a Szentlélek, hogy tulajdonképpen ugyanilyen az életünk is, hogy az utolsó idők felé, ahogy haladunk, egyre inkább a hóvihar az sokkal nagyobb, mindig nagyobb lesz, mindig egyre több a hó, egyre nagyobb a hideg, egyre több a gond, és ha nincs tele a tartály, akkor nagyon ki vagy szolgáltatva annak, hogy nagyot fogsz esni, vagy sérülni fogsz, vagy egyszerűen nem működnek a dolgok. Az utolsó idők keresztényeinek hát nagyon fontos az, hogy Szentlélekkel teljesek legyenek. Nem, mintha az első idők keresztényeinek nem kellett volna annak lenni, mert ez mindig aktuális, de nagyon-nagyon fontos. Hidd el, hogy a világ, hogy halad előre, nem egyszerűbbek lesznek a dolgok, hanem egyre bonyolultabbak. És ahhoz, hogy ebbe a bonyolult világba te dicsőségesen tudjál élni, kire van szükség? Krisztusra, hogy ott legyen az életedben, és kérni, hogy a Szentlélek töltsön be, mert egyébként nem fog működni. Hiszünk ebben? Nagyon-nagyon fontos. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl, és mondjunk el egy közös imádságot, hogy imádkozzunk ezért. Henny játszani fog egy dalt a zongorán, és a következő percben tényleg használjuk ezt az időt arra, hogy engedjük, hogy a Szentlélek, akit az Atya küld, vagy Jézus is megígérte, hogy ahogy a tanítványok követték Jézust, nekünk most ugyanúgy kell követni a Szentlélek vezetését. A Szentlélek az, aki benned van, aki utat mutat neked, vezet téged. És ha elfáradtál, mert sokat szolgáltál, vagy azért fáradtál el, mert borzasztóak a környezetedben lévő emberek, meg helyzetek, mindegy. Ma van lehetőség arra, hogy új erőt kérjél Istentől. Ha kormosak vagyunk, akkor jöjjön a Szentlélek, és tisztítson meg bennünket. És hogyha vágyunk arra, hogy betöltsön a Szentlélek, akkor kérjük ezt ma Istentől. Ha őszinte vagy, és ha kéred, és ott van benned a hálaadás, akkor ez megtörténik. És fölfrissít az Úr. Jön, és erőt ad, és áldást ad. Legyünk egy picit csöndben, és közben kérlek téged, hogy imádkozz ezért. Ebben is vezet téged a Szentlélek, hogy fölismerd, hogy most hol vagy, és honnan tudsz tovább menni. Hogy ne a sivatagban legyél, hanem az oázisba kerüljél. És igaz legyen, amit Jézus Krisztus tanított, hogy akik bennem hisznek, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Imádkozzunk ezért. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy azzal bátorítottál bennünket és a tanítványokat is, hogy ne féljünk, hogy te el fogsz menni, mert elküldött a Szent Lelkedet, és a Szentlélek az, aki bátorít, vigasztal, helyreállít bennünket, megtisztít bennünket, sőt, betölt bennünket. Köszönjük ezt, Uram. Köszönjük minden áldásodat, minden jót, amit ígértél, hogy ez működik. És Uram, imádkozom azért, hogy tisztítsd meg ma délőtt itt a szívünket. Vedd el, Uram, a bűneinket, bocsásd meg ezeket. A keserűséget is, Uram, ki akarjuk önteni előtt, a szívünket akarjuk kiönteni, Uram, hogy minden, ami hiába valóság, az ne raktározódjon el, és ne terheljen bennünket. Segíts, hogy meg tudjunk bocsájtani, Uram, másoknak, hogy mások is meg tudjanak nekünk, hogy a kapcsolatok helyreálljanak. És imádkozunk, Uram, azért, hogy aki eltévedt ebben a világban, hogy talán nincs üzenet már az ikéből a számára. Kérünk, adj most egy frissülést. Kérünk, Uram, hogy tisztíts meg bennünket. És imádkozunk azért, Uram, hogy a gyülekezetünk, meg személyesen az életünk is a tiéd tudjon lenni igazán. Uram, nem elméleteket akarunk gyártani. Nem elméletekben hiszünk, hanem benned. És imádkozunk azért, hogy jöjjön a te drága lelked most, és végezze a munkát bennünk, és töltsön be bennünket teljesen. Uram, nem akarunk bortól megrészegedni, vagy bármilyen emberi hiába valóságokkal próbálkozni. Azt kérjük, Uram, hogy jöjjön a te lelked ma délelőtt, és töltsön be bennünket, és újítson meg bennünket teljesen, Uram. És szükségünk van, Uram, új látásra, új reménységre, bátorságra, új tűzre. Kérjük, Uram, hogy az a lámpás, ami mi magunk vagyunk, hadd tudjon igazán és győzelmesen égni. Uram, vágyunk erre, és kérünk, segíts ebben bennünket. És különösen imádkozom azért, hogyha valakinek az életében van olyan dolog, ami már hetek vagy hónapok óta nem oldódott meg, egy nagy teherként ott van a szívén, Uram, kérünk az Úr Jézus nevében, hogy ezek mozduljanak meg, és oldódjanak meg. És imádkozom, Uram, hogy a teher és a nehézség helyett jöjjön a te drága lelked. És túlcsorduló módon legyen ott az életünkön. Imádkozom ezért, Uram. Uram, te látod a szívünket, aki tényleg őszinte vágy van benne, Uram, azt megígérted, hogy te megelégíted. Megígérted, Uram, hogy aki kéri tőled a Szent Lelked, azt te betöltöd. Uram, kérjük ezt most. Imádkozom magamért is, és imádkozom valamennyiünkért. Kérjük, drága Szentlélek, hogy gyere és töltsd be bennünket. Túlcsorduló módon is, újíts meg bennünket. És köszönjük, hogy ezt megteszed, mert ez a te akaratod. mert te erre vágysz, hogy lakozást vegyél bennünk és irányíts bennünket, hogy közösségben legyünk veled. Uram, dicsőség neked ezért. És Uram, kifejezzük azt, hogy hálásak vagyunk neked. És téged dicsőítünk ma reggel, Uram, mindenért, amit eddig adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy a hálaadással és a dicsérettel, a szívünknek a mélyről fölfakadó hálával odajöhetünk eléd. És kifejezhetjük, Uram, hogy mi tisztelünk és szeretünk téged. Mint mennyei királyt imádhatunk és dicsőíthetünk, Uram. Köszönjük a te jelenlétedet. Hálát adunk ezért. És kérjük, Uram, hogy a te mennyei dicsőségedből küld az áldást, küld a te szent szellemedet, küld a kegyelmedet, hogy nyugodjon meg rajtunk. Jézusnak a nevében imádkozunk, Uram. Amen.